A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
5 perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Románia több mint 40 madárfaját a kihalás fenyegeti, további csaknem 30 pedig mérsékelten fenyegetettnek minősül. Közölte december elején a Román Madártani Egyesület és a Milvus csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Elkészült tehát a fenyegetett romániai madárfajok vörös listája, amelyet miniszteri rendelettel hagyott jóvá a Környezetvédelmi Minisztérium. Melyek a veszélyeztetett fajok, megmenthetőek-e még a kihalástól, illetve mit tehetünk ilyenkor télen annak érdekében, hogy biztosítsuk a táplálékot egy-egy madárnak, ezáltal is megmentve az akár az életét. A Milvus csoport elnöke, Papp Tamás, a mai meghívottam, tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Újabb madárfajok vannak tehát veszélyben, hol van ezeknek az életterük, hol vannak a legnagyobb veszélyben?
Tehát ez a vörös lista, azt próbáltuk feldolgozni gyakorlatilag, hogy hogy állnak most Románia madarai, és nagyon büszke vagyok rá, hogy kollégáimra főleg, akik ezen nagyon sokat dolgoztak, hogy sikerült elkészíteni egy ilyen röntgenfelvételt gyakorlatilag a romániai madarakról, mert itt ilyen 300 fajnak a gyakorlatilag az állományát, meg az egész veszélyeztettségét mértük fel, és ebből az derült ki, ugye, hogy körülbelül 30%-a a Romániában fészkelő és rendszeresen terelő madaraknak valamilyen gonddal küszködik, már úgy értve, hogy állományai csökkennek. A leginkább, hogy a kérdésre válaszoljak, a leginkább veszélyeztetettek azok a madarak, amelyek a mezőgazdasági területekhez, illetve a vizes élőhelyekhez kötődnek. Ezt szeretném is kihangsúlyozni, mert nem mindig egy-egy faja van csak baj pontszerűen egy-egy ragadozó madárra, hanem vannak ilyen rendszer szintű problémák is, amik megmutatják azt, hogy hol cselekszünk mi emberek valahol nagyon rosszul a madarak szempontjából. És ez az egyik a mezőgazdaság, ami mi már elég rég szajkozunk, hogy madár hasonlattal legyek továbbra is, hogy a mezőgazdasággal nagy baj van Európa szinten, de Románia szinten, amióta nálunk is nagyon, nagyon intenzív és vegyszerezetté vált.
A vegyszerek főleg a probléma, a vegyszerhasználat?
Minden, vegyesen. A vegyszerhasználat is nagyon nagy probléma, hiszen ez teljesen, tehát a rovarfaunát írtja ki gyakorlatilag. Tehát annyira ez a kontrollálatlan vegyszerhasználat, hát valamennyi kontroll van benne, de nem sok. És főleg az, hogy nem szelektív, tehát hogy nem csak azt a rovart írtja, amik mondjuk az adott növénynek a kártevője, hanem a legtöbb az általában mindent, ami kitines rovar, és a madárvilágnak is nem csak az alap tápláléka az a rovarok. És egy olyan mezőgazdasági területen, egy olyan szántóföldön, ahol alig van rovar, ott nyilván nem tudnak megélni a madarak. És ugye a Románia 55%-a a területének mezőgazdasági terület, szántóföld vagy gyep, ez óriási területről beszélünk, ahonnan elkezdtek csökkenni a madárfajok száma, úgyhogy ez egy jelentős probléma.
Mifelénk itt Székelyföldön is vannak veszélyeztetett fajok?
Igen, veszélyeztetett fajok sajnos ugye, mint említettem, 30%-a a romániai madárfaunának valamelyik kategóriába esik bele, hiszen itt nem feltétlenül csak olyan fajok vannak, amiket közvetlenül veszélyeztet az eltűnés. De tudok olyan teljesen közönséges fajt is mondani, még felkerült a vörös listának ebbe a 30%-ába, mint például a füsti fecske. Amire senki nem gondolna, ugye a közönséges fecskefajunk, amelyik az istálokat rendkívül szereti, ugye pontosan azért szereti az istálokat részben, mert itt ugye nagyon sok a légy. És a fecske is egy rovarevő madár, amelyiknek viszont emiatt nagyon csökkent az állománya, hiszen egyre kevesebb a táplálék, amin nő élne. Ugye részben ez az oka, részben nyilván az is, hogy ez a fajta gazdálkodás, ez a falusi életkép egyre kevesebb, tehát egyre kisebb léptékű, és kevesebb az aktívan használt istáló. De ilyen fajokkal is komoly bajok vannak már. Ugye nem azt mondom, hogy a fecske a kihalás szélén van, de felkerült arra a listára, azt jelenti, hogy nagyon jelentősen csökkent az állomány.
Gyakorlatilag a fecske mezőn nem tud megélni?
Hát ha ott sincs rovar, akkor nyilván.
A füsti fecske az ugye az istáról van fészkelt, illetve ugye az eresz alatt inkább a molnár fecske, de tehát a füsti fecskéről beszélünk, mert neki van az állomány a legnagyobb gondban. Uh-huh. És kijárt ott táplálkozni van a mezőgazdasági területekre is. Most is kijár, csak ugye rendkívül nehéz. Tehát most már lehet, hogy nem fog 5 fiúkát nevelni, hanem 2-3-at, és lehet, hogy nem fészkel 3-szor egy évben. Ezek a fajoknak nagyon látszik az állomány csökkenése. Vannak olyan pacsirta fajaink, amik szintén nagyon erős, és ugye a pacsirták azok kifejezetten a mezőgazdasági területekhez kötődnek, tehát teljesen nyílt élőhelyeken élnek. És hát például a kalandra pacsirtának, amelyik egy ilyen Kelet-Romániában fészkelő pacsirtafaj, 80-90%-os állománycsökkenése volt, ami hihetetlenül sok 10 év alatt. Úgyhogy ha ilyen ütemben csökken tovább az állomány, nagyon könnyen elveszthetjük a fajt 20 éven belül Romániában.
A másik kedvelt madár mifelénk a gólya. Gólya állomány, hát gólyát látni azért bőven, de hát erről már beszéltünk, hogy az intenzívvé váló mezőgazdaság nagyban veszélyezteti az ő létüket is. Ezért igen, költöznek is már el az alacsonyan fekvő területekről.
A gólyák szerencsére nincsenek általában Romániában veszélyeztetve még, viszont az történik, hogy egy ilyen átcsoportosulás történik az országon belül. Ami szintén a mezőgazdaságnak a hatása, hiszen amíg a 90-es években mondjuk a legtöbb gólyát Temes megyében, illetve Szatmár megyében találtuk Romániából, amik ugye alföldi, most már nagyon intenzív mezőgazdasággal művelt területek, ezekről a területekről a gólyák nagyon-nagyon lecsökkentek, és úgymond átköltöztek a hegylábi területekre, amíg elég sok a kaszálórét, tehát így a hát Maros, Kovászna, Brassó, Szeben, Hargita megye a állományai, különösen a hegyláb közeli területek megnőttek, és az alföldről a gólya egyre inkább eltűnik, pedig klasszikusan itt volt ő a fészkelő madár.
Vannak olyan fajok is, amelyek úgymond globálisan veszélyeztetett státuszúak, vagyis ha eltűnnek Romániából, akkor gyakorlatilag eltűnik ez a faj?
Olyan fajunk nincs, amelyik csak Romániában élne. Viszont vannak olyan fajok, amelyik Románia rendkívül jelentős. Tehát például tudom említeni itt a két pelikánfajunkat. A gödények ugye hivatalosan rózsás gödény és a borzas gödény, mert ezeknek például az Európa szintén az állományoknak a jelentős része Romániában fészkel, a Duna-deltában. És emiatt Románia különösen nagy fontos az Európai Unió számára, hogy ezeket a fajokat megőrizze. De ilyen a vörösnyakuliba is, amelyik nem fészkel nálunk, hanem nálunk telel. Ugye Szibériában fészkelő madárról beszélünk, aki hozzánk jön letelelni, de a teljes világállománya ennek a fajnak lejön Romániába, és ha a tél hideg és havas nagyon, akkor elmegy Bulgáriába. Általában ebbe a két országban van az állomány jelentős része, tehát ha itt nem vigyázunk rájuk, itt például a teljes világállomány eltűnhet. Szerencsére a vörösnyakulibára azért még vigyázunk, de ott is az őző állománya is jelentősen csökkent az utóbbi időben.
Igen, apropó Duna-delta, István írja SMS-ben, létezik-e egy terv a Duna-delta rendbetételére?
Ó, ez jó kérdés. Tervek mindig vannak. Attól függ, mit értünk a rendbetételén. Most a Duna-delta ez egy bioszféra rezervátum, tehát egy védett terület, sokféleképpen védett, mert bioszféra rezervátum mellett még Natura 2000 terület is, és nyilván létezik egy kezelési terve az egésznek. Az, hogy minden esetben, ebben az esetben is attól függ, hogy mennyire tartják be. A kezelési terve, bár én nem olvastam el részletesen, véleményem szerint jó, de mivel, hogy nálunk, és nem csak nálunk sajnos, de nálunk kifejezetten az a probléma, hogy vannak védett területeink csak papíron, és nincsen semmi nagyon betartatva a való világban, ezért Duna-deltában is ugyanez a probléma. Tehát megvan ha csak egy kis problémára beszélek, mondjuk, hogy a csónakokkal össze-vissza száguldoznak, nagyon gyors motorcsónakok az utóbbi időben, ez nagy probléma. Erre is van szabályozás. Tehát ez nem szabad. A kérdés az, hogy
mit tudjuk-e tartozni a Natura 2000-es területeken.
Így van, tehát sok minden van. A kérdés mindig ez a betartatás. Sikerül-e igazából, és ez attól függne, hogy mennyi pénzt áldoz ugye az ország arra, hogy a védett területet kezelje. Tehát, hogy van-e szándék, és nincs sajnos eddig, amit látunk, hogy a védett területek kezelése az annyira mostoha gyerek Romániában, mindig is az volt. Duna-delta egy picit kivétel, mert itt legalább van saját költségvetés, vannak rangerek, hogy úgy mondjam. A többi védett területen az erdészet kezeli a nemzeti parkjainkat, és a legtöbb védett területeket meg senki nem kezeli szinte, csak az állami ANAMP intézmény, de ők igazából terepen nem látszanak.
Elkészült tehát a fenyegetett romániai madárfajok vörös listája, amelyet miniszteri rendelettel hagyott jóvá a környezetvédelmi szaktárca. Melyek a veszélyeztetett fajok, megmenthetőek-e még a kihalástól, illetve mit tehetünk ilyenkor télen annak érdekében, hogy biztosítsuk a táplálékot egy-egy madárnak? A Milusz csoport elnöke Papp Tamás a mai meghívottam. Telefonszámunk 0265-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvásárhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Egy másik István írja SMS-ben, üdvözlöm, a gyümölcsösben melyik madárfajok a leghasznosabbak? A fecskéknek milyen eséllyel lehet műfészket kitenni? István írja. De ugye a műfészek az
hát megoldás a kérdés, lehet, de nincs táplálék. Kérdés nem rossz. A gyümölcs, térjek rá az első részére. A gyümölcsösben a cinegék, meg hát a poszátafajok azok, amik a leghasznosabbak, de a cinegék azok egész évben nálunk vannak. Érdemes őket egy műudóval megtelepíteni, hiszen ők télen-nyáron jelen vannak, és ugye a rovar lárvákat télen is pusztítják nagy számban, úgyhogy, és őket be lehet vonzani télen egy madaretetéssel, amihez napraforgómagot tudunk ajánlani, és a madaraink ilyenkor nem csak a napraforgót fogják enni, hanem ha ott vannak a gyümölcsösben, miközben ezt jönnek a napraforgó miatt, ugye közben ők keresik a rovarokat is. És ha sikerül egy műodúval megtelepíteni őket, hogy tavasszal maradjanak fiókát nevelni, akkor sok ezer rovart fognak összegyűjteni a fiókáik számára. Úgyhogy ezt tudom nagyon ajánlani gyümölcsösben. Fecskék számára lehet műfészket építeni, és Magyarországon mi is készítettünk ilyet agyagból, de a fecskéknek az az igazság, hogy a nagy problémája nem az, hogy nincs fészek. Van ilyen is, főleg a molnár fecskék esetében, akik az épületek külső falán, de vásárhelyen is a tömbházaknak az ablakában, ami fészkel, azok molnár fecskék. És ezekkel elő szokott fordulni az, hogy nagyon nagy vihar esetén, mivel a fészek az gyakorlatilag sárból van tapasztva, ezt le tudja mosni, és akkor gyakorlatilag megsemmisül a költés, és ezt ugye lehetne egy égetett agyagból levő műfészekkel megerősíteni, de nem ez a fő problémája ennek a két fecskefajnak, viszont igen, helyileg lehet rajtuk ezzel is segíteni.
Az elmúlt évszázadban több madárfa is teljesen kipusztult már a vidéken. Mi az oka a pusztul, vagy mi lehetett az oka? Mert most azt mondjuk, hogy a mezőgazdaság, de ezelőtt, mit tudom én, 100 évvel ez még nem volt probléma.
Hát most nem csak a mezőgazdaság, mert a víz használta, a víz kezelésünk is nekünk embereknek, tehát igazából a vízhez köthető madaraink száma is nagyon-nagyon csökken. Én szeretem kiemelni a mezőgazdaságot, de a vízi madaraink is nagyon rosszul állnak, és ennek a részben az oka, hogy nagyon sok tó eltűnt, nagyon sok folyónk szabályozódott le olyan szinten, hogy most már nem képes eltartani a madarakat. De visszatérve, mi elkészítettük egy ilyen felmérést a vörös listán belül, ugye 1901-től 2020-ig, és ebben kiderült, hogy 12 olyan madárfaj van, amelyik Romániában fészkelt, és most már nem. És ennek az oka hát változó, de általában ide tartoznak például ragadozó madarak, 4 keselyű faj, amit szeretek elmondani, vagy a Milvus csoport névadója, a vöröskánya, mondja ennek a latin neve Milvus Milvus, vagy a másik kányafajunk, a barna kánya, a Milvus migráns. Tehát a vöröskányáról azt kell tudni, hogy teljesen eltűnt, akárcsak a keselyük, nem fészkel Romániában már sok-sok éve. Barna kányából 1-2 pár fészkel alkalmilag az országban, tehát ő rendkívül veszélyeztetett fajnak számít Romániában, és a keselyük sem fészkelnek most már nagyon, hát szerintem 40 éve már a dökkeselyük sem nagyon, 30 mondjuk, talán Dobrogyában még fészkelt egy pár a 90-es évek legelején. Tehát ezek a fajok nagyrészt azért tűntek el, hát volt egy ilyen duvadírtás, úgynevezett szörmös és tollas ragadozóírtás valamikor a II. Világháború után, még az 50-es években, és elég hosszasan elhúzódott, amikor mérget tettek ki állattetemekbe, és ugye a dögevők az első áldozat ilyenkor, a keselyű fajok az utolsó példányait ezzel nagyon szépen ki lehetett írtani. És ugye a kányafélék is nagyon szeretik a dögöt, úgyhogy az ő állományokat is valószínűleg ez ritkította meg. Mostanában nincsen ilyen jellegű szándékos írtás a madarak ellen, most inkább a rendszer szintű problémákra kell odafigyelni, hogy mi történik a mezőgazdaságban, mi történik az erdőgazdálkodásban is, ott is vannak bajok, csak nem akkorák, tehát nem látszik annyira a hozzájuk köthető madarak számának a csökkenése, de van, tehát a törpekúvik is például, amelyik fenyőerdőhöz kötve, fenyőerdőben fészkel, az ő állománya is jelentősen csökkent.
Vissza lehet telepíteni ezeket a madarakat?
Hát egyrészt igyekszünk azt megállítani a csökkenését azoknak a fajoknak, amik még jelen vannak, szép számban is az az egyik fontos, és az utolsó, hát van, amikor sikerül például megállítani egy olyan fogyást, mint ahogy a kerecsensőm esetében sikerült nekünk szépen egy párról visszahozni az állományt 42 párra, és van, ami teljesen kihalt, például a négy keselyű faj, hát ezeknek a visszatelepítés lenne a megoldása, és én nagyon remélem, hogy ennek most, különösen, hogy most zárult le Montrealban a legnagyobb 10 évente megrendezett biodiverzitás természetvédelminek nevezzük egyszerűen konferencia, és ennek az egyik célkitűzése az, hogy a világszinten 30%-át tegye védetté a világszinten a szárazföldeknek a 30%-a legyen védett, és Európában ez a 30%, ezt nagyon nehéz lesz elérni anélkül, hogy visszaállítsuk a természetet.
Elkészült tehát a vörös lista, amelyet kormányrendelettel is elfogadtak. A román állam, a szaktárca hozzájárul valamivel a fajok megvédéséhez, hiszen ez pénzkérdése is, ezt tudjuk.
Igen, hát ez az első lépés, úgy gondolom most, hogy elkészült ez a lista, és ebben ugye a minisztériumnak nagy szerepe volt abból a szempontból, hogy az ő pályázatuk keretén belül végeztük mi ezt a munkát, és nagyon örülök neki, hogy ők ezt hivatalosan a hivatalos közlönyben megjelentették, tehát hogy lehet rá hivatkozni, mint jogszabályra ezeknek a fajoknak a státuszát, és hát innen fogva most korai lenne azt mondani, megerőlegezni a bizalmat, hogy bízunk benne, hogy ha már megrendelték ezt a listát, és ott vannak az eredmények, és mutatják, hogy mivel van baj, akkor a minisztérium ezt komolyan fogja venni a jövőben, és azoknak a fajoknak a védelmére elkülönít pénzeket, illetve megpróbálhatni azokra a tényezőkre, mint a mezőgazdasági stratégiája Romániának, amelyek egyértelműen ezt a nagy pusztulást okozták.
Románia több mint 40 madárfaját a kihalás fenyegeti, további csaknem 30 pedig mérsékelten fenyegetetnek minősül, közölte december elején a Román Madártani Egyesület és a Milvus csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A Milvus elnökével, Papp Tamással beszélgetünk mai műsorunkban, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyiradio.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Azt írja egy hallgató, ártok-e a galamboknak, főzök kemény puliszkát kevés zsíradékkal? Margit írja Szeredából, minden nap várják a déli órában.
Puliszkával? A galamboknak nem sok minden lehet ártani. Tehát ezeknek a házi galamboknak, amelyek a városban is vannak, ezek gyakorlatilag kivadult házi galambok. Hát ők nagyon ellenálló állatok. A többi, a cinegéknek nagyon nem ajánljuk a lisztes, tehát semmilyen csekenyeret, puliszkát sem igazán, de a galamboknak én úgy gondolom, hogy nem árt.
Uh-huh. Mivel lehet etetni a kis énekes madarakat, vagy akár a kacsákat ilyenkor télen?
Hát röviden azt tudom mondani a kacsákra, hogy azokat, ha lehet, akkor semmivel ne etessük, mert a vízi madarak etetése az legutóbbi tanulmányok szerint az kifejezetten ártalmas tud lenni nekik. Egyrészt ártalmas az egészségükre is, ez a kenyérrel lisztes dolgokkal való etetés. Másrészt hosszú távon nagyon rossz, hogyha oda szoktatunk nagyon sok vízi madarat egy kicsi helyre, és amikor egy nagyon keményen bekeményít a tél mondjuk, és befagy a vizek nagy része, ezek a madarak nem mentek el. Normálisan tovább mentek volna délebre, de hogy hát a táplálék miatt megállnak, sokkal nagyobb számban maradnak itt, mint amennyit az adott terület eltart, és nagyon nagy lesz az agresszivitás közöttük, és sok problémát szül utána, hogyha hiába etetjük őket, ettől még a nagyon kicsi lesz a lék, akkor sok baj van mindenképpen. Tehát kifejezetten az a nemzetközi ajánlás is most már, hogy vízi madarakat, ha lehet, ne etessünk, még akkor sem, hogyha ezt általában a saját örömünkre tesszük, ugye szépek a akacsák, a récék, meg általában a tőkés réce az, ami bejön, de bejöhetnek hattyúk is, és szeretjük őket nézni. Inkább azt mondanám, hogy etessük az énekes madarakat otthon, akinek van kertje, de akár tömbházban is lehet az ablakban, és ez ehhez fagyútba tett, mondjuk tömbházlakásban ott nehezebb, hogy ne szemeteljünk mondjuk le a szomszédnak az ablakára, mert ezzel is hallottam már problémákat saját szüleimnél. De napraforgó maggal, tök maggal lehet a legkényelmesebben etetni egyébként, akinek van kertje.
És fontos, hogy ne legyen a sózott.
Ugye? Igen, ne legyen pirított sózott, mert a...
Megeszik azt is?
Megeszik, igen, csak ugye a sótól nekik is a vízigényük az kicsit nagyobb lesz, az pedig ebben a fagyos időszakban elég nehéz a madárnak, nem nagyon talál vizet, mert mindenben van fagyva kielégíteni, úgyhogy nem igazán a legjobb az, hogyha sózott maggal etetünk. A legegyszerűbb fekete napraforgó maga a legjobb, ezt véleményünk szerint, és az se baj, ha esetleg már a rovarok járják, mert a cinegék kifejezetten szeretik a rovarokat. Úgyhogy ezt tudom ajánlani, ezzel a cinegéinket tudjuk etetni, itt néhány faj, széncinege, kékcinege, barátcinege, csúszka járhat az etetünkre, és akár bejöhetnek a pinyfélék is, attól függ, hol lakunk éppen a város területén, mennyire természetes a környezet, tehát mennyire nagyobb kertek vannak, de hát a tengerisztől elkezdve zöldikék, megyvágó, nagyon sok madárfaj látogathatja a nagy örömünkre az etetünket.
Uh-huh. Egy hallgatót köszöntök. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tessék mondani!
Meg szeretném kérdezni, Erdőszentgyörgyön itt maradt egy gólya. Mit lehetne tenni? Mert szerintem nem fogja átvészelni a telet, nem fog élelmet találni.
Jó napot kívánok! Köszönöm a kérdést! A erdőszentgyörgyi gólyáról még én személyesen nem tudok, de gondolom a kollégáimhoz már jutott a hír. Ezzel kapcsolatban mi publikáltunk is az oldalunkon véleményt. A gólyák az utóbbi években, hát az utóbbi 10 évben mindenképpen egyre jelentősebb számba kezdnek itt maradni. Ennek hát több oka is van, az egyik az, hogy a teleink sokkal enyhébbek, mint ahogy az idén is kezdődik, és a gólyáknak egy része megpróbál nálunk áttelelni, egy néhány madár tényleg sikeresen át is telel. Azt tudom mondani, hogy ameddig a madár repül, addig nincs amiért beavatkozni, hiszen gólyához nagyon hasonló szürkegémek, tehát méretben meg viselkedésben nagyon hasonló szürkegém meg nagykócsag is rendszeresen telel nálunk. A gólya is képes áttelelni, tehát nem árt neki a hideg, nem fagy meg, ha talál magának táplálékot. Baj akkor lesz, hogyha mondjuk 30 centis hó borítja majd a mezőt, és befagynak a vizek, és ha ez a madár azért nem ment el, ami lehetséges, mert van egy kisebb sérülése, tehát nem egy nagyon látványos, de lehet neki megvan húzódva valamennyire a szárnya, amitől tud repülni mondjuk 500 méter, de nem tud esetleg lemenni Afrikáig. Akkor lehet gondban, és amennyiben legyengül annyira, tehát ezt néha kell meg is kérni a kedves hallgatót, hogyha lehet, amikor látja a gólyát, néha le lehet tesztelni azzal, hogy megpróbál közel menni hozzá, és hogyha a madárhoz közel lehet menni, és meg lehet fogni, akkor baj van, akkor azonnal beavatkozunk. Ameddig nem lehet, addig mi sem tudjuk megfogni, ugye, mert a madár lehet, hogy el tud repülni 500 métert, és akkor meg nem tudjuk megfogni, és nem is érdemes, hiszen, mint mondtam, meg tudják oldani egyedül. Több gólya is átterelt az utóbbi években Romániában, az idén is sok helyről van jelzésünk, hogy ott maradt a gólya. Ez, mondom, addig nem probléma, hogy a madáron nem látszik a stressz és az, hogy ő tényleg le van gyengülve. Meg kell próbálni közel menni hozzá, hanem ha elrepül és jól repül, akkor nincs amire aggódni.
Uh-huh. És amennyiben baj van vele, akkor önöket lehet hívni?
Amennyiben baj van a madárral, ugye, és nem csak ezzel a madárral, hanem bármilyen madárral, ugye a MIVUS csoport működtet egy madárrehabilitációs központot, egy madárkórházat, hogy egyszerűbben nevezzük. Közösen a Vets for Wild Egyesületnek az átorvosaival minden sérült madarat kivéve az elvadult házigalambokat, mert ezekkel nem tudunk foglalkozni, túl sok van belőlük, ahhoz, hogy hát egyszerűen túlterhelne minket. Befogadunk, ami sérült, közelbe elismerjünk utána, tehát kell nekünk telefonálni, van egy hívószám az oldalunkon, amelyiket lehet hívni szinte non-stop, mi vagyunk azok az egyetlenek az országban, akit hétvégén is lehet hívni, úgyhogy ezzel a számmal is megpróbálunk segíteni. Eleinte telefonos beszélgetéssel segítünk, utána pedig, ha szükséges, akkor elmegyünk a helyszínre is.
Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok!
Tessék mondani!
Jó napot kívánom! Üdvözlöm, ma meghívottat, Sándor vagyok, Jobbágyfalváról. Én azt szeretném megkérdezni a meghívottat, hogy Jobbágyfalván van egy gólyafészek, és a gólyafészeknek teljes fele most leszakadott egészen úgy, hogy majdnem a villanydrótokon át. és ha jönnek vissza a gólyák a tavaszon, ha megérjük, akkor nem lesz hova, hogy jöjjenek megint. Mit lehetne csinálni? Hova lehet fordulni?
Azt szeretném kérdezni, hogy ez egy, van egy állvány is az oszlopon, és arról, vagy...
Arról, igen, az állvány maga megvan, körben lefolyt majdnem a villanydrótokra.
Értem. Hát nekünk nincs arra hatáskörünk, hogy itt beavatkozzunk, mert itt csak az áramszolgáltató vállalat, az elektrika az, aki felmehet az oszlopra, illetve az általa jóváhagyott szerelők. Amit lehet, hogy vagy az elektrikának kell szólni egyenesen, vagy pedig a polgármesteri hivatalnak, mert a hivatalnak szinte biztosan van szerződése valamilyen vállalattal, valamilyen céggel, amelyik a közvilágításért felel. És ők általában az elektrikával kapcsolatban vannak, és ők kéne ledobálják akkor ezeket az ágakat, mert le kell kapcsolni az áramot arra az időszakra. Úgyhogy nekünk nincs jogunk ilyen beavatkozásokat csinálni. Nekik kellene szólni, ők kikapcsolják az áramot egy negyed órára, fél órára, az alatt ledobálják az ágakat, és akkor minden mehet vissza, és nem kell aggódni, mert a gólya, amikor megjön tavasszal, ő majd megépíti, ami lefolyt a fészekből, azt megoldja.
Visszaépíti. Köszönjük szépen.
Én is köszönöm a kérdést.
Azt írja Margit, friss szalonna a cinege szereti, kitettem a fákra. Szalonnát tehetünk?
Igen, de ebből is, ahogy a napraforgomokból beszéltük, ha lehet, akkor ne legyen megsózva nagyon.
És ne füstöljük, megsózatlanul.
Igen, a sima zsiradék az mindenképpen.
Másik kérdés, a műódukról hol lehet adatokat szerezni az énekes madarak érdekében?
Hú, hát az interneten minden elérhető, és őszintén megmondom, nem vagyok biztos benne, hogy mi weboldalunkon fent van, de hogyha hozzánk fordul egy telefonnal, mert telefonál, vagy pedig egy e-mailt ír, akkor mindenképpen meg fogunk segíteni ebben a kérdésben.
Más kérdés, a papagáj kaphat-e zsíradékot?
Hát erre a kérdésre én sajnos nem tudom a választ, mert papagájom nekem nem volt, nem vagyok egy madártartó típus, és hát ez inkább a kisállattenyésztőktől kellene megkérdezni. Uh-huh.
Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, János vagyok. Szeretném megkérdezni a meghívottját, hogy a verebekkel nincsen-e gond? Mert itt nem messzire a rádióstúdiótól lakok, és 2 éve eltűntek a verebek teljesen a kertből. Azelőtt csoportosan 30-40 volt a kertből, és tavaly előtt tavaszra eltűntek, és az idén sem volt semmi. Tehát nem tudom, hogy valami mérgezés történt a környéken, vagy valóban van esetleg nagyobb szinten is probléma velük. Ön említette, hogy a gyomírtószerek meg a vegyszereknek a használata, hát az nem csak a madarakra, hanem az emberekre is. Mert a talajvizeket beszennyezik, és utána nem is tudják az emberek, hogy milyen nagy nitráttartalmú vizet isznak, ami éppenséggel nem egészséges. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Én is köszönöm a kérdést. A gyomírtók mellett én kiemelném a rovarítószereket, mert azok nagyon fontosak a madarak számára, hogy azért rovar maradjon. A kérdésre válaszolva, hát attól függ, hogy a verebek eltűnt egész évben, ott voltak korábban. A vereb az egy érdekes madár, és ugye itt is két fajról is beszélünk. Egyrészt vannak a házi verebek, amelyek a város területén nagyobb számban vannak jelen, és vannak a mezei verebek, amik egyébként nem a mezőn élnek, hanem szintén megtalálhatók a városban is. Hát a verebek esetében is van egy állománycsökkenés sajnos. A nagyon érdekes például, hogy ha jól tudom, Németországban a házi veréb is már felkerült a vörös listára. Nálunk még nem tartunk ennyire rosszul, nem tartunk még itt, de nálunk is van egy csökkenés ezeknek a fajoknak az állományában, és nem lehet, nem tudnám pontosan megmondani, hogy most miért tűntek el, van egy általános csökkenés, és amiatt, de a verebek esetében megfigyelhető egy ilyen mozgás. Most ahol én lakom, nem messze a központtól, ott is 10 évvel ezelőtt még fészkelt 3 pár házi veréb szembe a tűzfalba, és eltűntek néhány évre, tavaly megint megjelent 2 pár, úgyhogy lehet ez egy egyszerű
időszakos,
igen, de hát valahol találtak jobb helyet. Én nagyon remélem, hogy visszatérnek önhöz a verebek hamarosan.
Mit lehet tenni a szarkák ellen? Nagyon elszaporodtak, ír egy hallgató. Sokan ugye azt látják, főleg a városokban, hogy a madarak zajcsapnak, piszkolnak, szóval nem nagyon illenek bele a környezetbe, de mi lehet a szerepük az ökoszisztémában? Itt Marosvásárhelyen is látunk időnként, ugye reggel és este elég nagy sereget röpködünk.
Igen, hát előbb, ha a kérdést veszem konkrétan a szarkák ellen, a szarkák egyébként nem szaporodtak el, a szarkosi varjúféle, valamennyire, de az adatokból nem az derül ki, hogy rendkívül nagy állomány növekedés lenne. Úgyhogy én nem szeretek bele bocsájtkozni, az ember nyilván azt láthatja, hogy ha esetleg eddig 2 szarka volt azon a környéken, ahol ő járt, és most 4 van, akkor úgy gondolja, hogy a szarkák száma megduplázódott, de ez országos szinten nem igaz. Úgyhogy nem mondhatom, hogy elszaporodtak. A varjúfélék közül viszont, amit Marosvásárhelyen is gondolom zavar egyes hallgatókat, ezek a nagy varjúcsapatok, amelyek ilyenkor télen benne éjszakáznak a városban. Ez általában vetési varjú és csóka vegyes csapata. Ezek a madarakról tudni kell, hogy nagyobb részben októberben érkeznek hozzánk telelni, akkor szaporodik így fel az állomány. Ezek az ukrajnai és az oroszországi pusztákról jönnek nagy részt, mert ott annyira kemény a tél, hogy a varjú nem tudna jól megélni, és megszokták, hogy nálunk Magyarország és Bulgária területén telelnek. És ilyenkor van egy ilyen, most a napokban is, ha jól néztem, egy ilyen 6-8 ezeres csapat legalább bejön Marosvásárhelyre is esténként, és nem tudom pontosan, melyik lakónegyedben éjszakázik, valószínűleg változik is ez. De hát ez a zavarás számomra nem zavarás, én szeretem őket, én látom, mikor látom, hogy jönnek, érkezik a csapat. Nyilván, hogy egy hangzavar van, de ez nem tart egész nap, ugye este szürkületkor érkeznek, letelepednek, és reggel megint zajosak egy picit, mielőtt felkerekednek, és kimennek a mezőgazdasági területekre táplálkozni, mert ők nem a városban, ritkán maradnak a városban táplálkozni, mikor ködös az idő, illetve picit rosszabbak a körülmények, de ennyi madárnak a városban már nem tud, a város nem tud elég táplálékot biztosítani, bármennyire is gond van esetleg a szeméttel.
Közeledik az ünnepi időszak, amikor petárdázások, tűzijátékok lesznek. Zavarja ez a madarakat? Ilyenkor hol tudnak menedéket találni maguknak? Tudjuk, akinek kutyája van, hogy a kutyák nem szeretik egyáltalán, gondolom a madarak sem.
Igen. Hát megmondom, hogy nem csak a kutyák, én sem nagyon szeretem, de ez egyéni ízlés kérdése. Én elviselem, tehát nekem diszkomfortos, de ez kibírható, tehát nem különösebben problémás. Ezt a kutyáknak nem ilyen, ők ugye nagy rengeteg kutya megszökik ilyenkor, és a madarak számára is rendkívül rossz ez. Most azt tudom mondani, hogy a legjobban még talán a baglyok járnak, akik ilyenkor éjszaka kirepülnek, mert vannak az erdei füles baglyok, amikor a város területén éjszakázik egy jó néhány 10 madár. Ezek szerencsére elhagyják a helyet, viszont itt maradnak a cinegék, itt maradnak a gerlik, a galambok, a fekete rigók, amelyeket petárdázás, és főleg a tűzijáték rendkívül megbolygat, hiszen ilyenkor madarak éjszakára behúzódnak valamilyen biztonságos helyre, oduba, vagy elbújnak a fatörzs mellé, sűrű ágak közé éjszakázni. És egy ilyen tűzijátékok ki kell repüljenek, mennyire megijednek, hogy kirepülnek, és ilyenkor nagyon sok veszélynek teszik ki magukat, hiszen sötétben nem látnak olyan jól, és városi környezetben repülni, ahol rengeteg kábel húzódik össze-vissza, kirepüléskor, és amikor leszállnak később, valahová be kell szálljanak éjszakázni, nem fognak egész éjjel repülni, akkor is baj van.
Van még egy kérdés, e-mailben érkezett. Jó napot kívánok! A tavasszal megmentettünk egy törött szárnyú, törött lábú házi galambot, azóta nálunk él tömbházlakásban, teljesen felépült helyre jött, viszont repülésre képtelen, nem tudjuk elengedni, nagy nyűg már számunkra, mit lehetne kezdeni vele, ki tudná befogadni szegény madarat, köszönettel Szabolcs írja.
Hát ebben sajnos nem tudom, hogyha tudunk segíteni. Mondtam, a házigalamb nem tartozik azok közé, a fajok közé, mert tudunk foglalkozni, mert az az igazság, hogy rengeteg van belőle. Így is több mint 200 madár kerül be évente a központunkban, amelyik sok napot, akár hónapot is eltölt nálunk, és mivel erre semmilyen más támogatásunk, mint a magánszemélyek és cégek támogatása van, nagyon nehezen tudjuk ezt is tartani. Ha elkezdenénk házigalambokat is befogadni, akkor rendkívül nehéz helyzetbe kerülnénk, és a házigalambokat nem veszélyezteti semmi. Én értem a személyes kötődést ebben az esetben, és ezzel sajnos nem tudok mit segíteni. Meg lehet próbálni valahol, valamilyen állatvédő fórumokon, hát ha valaki átvállalja a madarat. Mi, hogyha befogadnánk olyan madarakat, amiket nem lehet később elengedni, akkor egy héten belül felterne az összes ketrecünk olyan madarakkal, amiket később nem tudunk elengedni, és akkor aminek van esélye, azt tudnánk befogadni, emiatt nem tudunk állatkertként működni.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam a Milvusz csoport elnöke, Pap Tamás volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm a meghívást.